Példabeszédek könyve 21-től a 25. fejezetig. Salamon a következő szavakkal indítja a fejezetet. Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patakvize. Arra vezeti, amelyre akarja. A patakvize megfogalmazást a héber eredeti alapján úgy is fordíthatnánk, hogy vízi utak. Izraelben számos csatornát építettek, amelyek segítségével a folyóvizét eljuttatták földjeikre. Ezek a csatornák arra szolgáltak, hogy a folyó útvonalát megváltoztassák és a megfelelő helyre irányítsák. Salamon itt azt jelenti ki, hogy a király szíve valójában az Úr kezében van, és ahogy a király csatornákat építetett, hogy oda terelje a folyót, ahová neki tetszik, úgy Isten is képes a király szívét arra vezetni, amerre akarja. Bár csak mi is arra vágynánk, hogy szívünk az Úr kezében legyen, hogy az Úr vezesse a mi szívünket. Az ige ezt ígéri azoknak, akik Jézus Krisztussal járnak. Így szól az Úr, törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Isten gyermekeként pedig Isten úgy fejezi ki akaratát az életemmel kapcsolatban, hogy irányítja a vágyaimat. Isten gyermekeként tehát mi is mondhatjuk, hogy a szívünk az Úr kezében van, és úgy vezeti azt, mint a patakvizét, amerre akarja. Azt hiszem, a következő példabeszéddel mindannyian egyetértünk. Minden útját helyesnek tartja az ember. És bámulatos, hogy mennyire meg tudunk magyarázni mindent, amit csak teszünk. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. Az Úr a szívem szándékait figyeli, őt kevésbé érdeklik a tetteim, inkább cselekedeteim indítatására figyel. Lehetséges, hogy valaki helyesen cselekszik, de nem helyes indítatásból teszi azt. A 2 Korintus 5-ben azt olvashatjuk, hogy egy napon mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, és Isten megítéli cselekedeteinket. Jézus pedig azt mondja, nem konkrétan cselekedeteimet ítéli meg majd Isten, hanem azt, hogy milyen indítatásból cselekedtem. Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Sok olyan dolog van, amit az ember látszólag az Úrért tesz, valójában azonban csak mások elismerésére vágyik. Ilyenkor nem megfelelő indítatásból cselekszik. Az Úr azonban egy napon megvizsgálja majd, hogy mi áll cselekedeteink hátterében. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk csodát. És akkor kijelentem nekik. Sohasem ismertelek titeket, mert nem volt helyén a szívük, és nem voltak tiszták a szándékaik. Ezért bíztat bennünket egy korábbi példabeszéd így. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Meg kell tehát vizsgálnom magamat. Milyen a hozzáállásom, és milyenek a szívem szándékai? És bizony ki tudja, hiszen csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná ki ismerni? Az Úr egy napon szívem szándékai szerint ítél meg, szívem azonban mindennél csalárdabb és javíthatatlan. Mit tegyek? Pontosan azt, amit Dávid tett a 139. Zsoltárban. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Mivel nem ismerem saját szívemet, kérem az Urat, hogy vizsgálja meg és mutassa meg, ha olyasmit talál benne, ami nem kedves előtte. Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot. Vannak olyanok, akik mindig készek áldozatot bemutatni. Az Új Szövetségben Jézus bírálta a farizeusokat, mert sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak például annak, hogy kis veteményes kertjük terméséből gondos számítások alapján a tizedet felajánlják Istennek, mint az igazán fontos dolgoknak, az igazságnak és az irgalomnak. Istennek azonban fontosabb, hogy én az igazságra, az irgalomra törekedjek, mint az, hogy valamiféle áldozatot mutassak be neki. Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot. A 40. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Istent ez nem érdekli. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Egy másik ige részben pedig azt is mondja Isten a népének, hogy elege volt az áldozatokból, ne hozzanak neki többet. Ha nem szívből áldoznak, áldozatuk nem ér semmit. Isten ugyanis őszinte bűnbánatot, igazságot, irgalmat kér tőlünk, neki ez számít, nem pedig az értelmetlen áldozat. A gőgös tekintet és a kevés szív a bűnösök mécsese. Vétek! A bűnösök semmit sem csinálnak jól, az Úr pedig gyűlöli a gőgös tekintetet és a kevés szívet. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut. Azoknak, akik gyorsan szeretnének meggazdagodni, itt a figyelmeztetés. Megégetik magukat. A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda. Itt azokról van szó, akik másokat becsapnak, hazug nyelvvel szerzik kincseiket, amikor azonban elkapják őket, halálos csapdában találják magukat. A bűnösöket elsodorja erőszakosságuk, mert nem akarják teljesíteni a törvényt. Tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása egyenes. Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Én azt mondanám, hogy valószínűleg minden ezredik asszony zsémbes, de mivel Salamonnak 1000 felesége volt, épp kijutott neki egy zsémbes asszony is. Valószínűleg Salamon itt tapasztalatból beszél. Jobb a tetősarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Hát ehhez nem tudok hozzászólni. Őszintén megvallom, hogy nekem nincs személyes tapasztalatom arról, hogy milyen a zsémbes feleség. A bűnös lelke rosszat kíván, még a barátjára sem néz jó indulattal. Ha megbírságolják a csúfolódot, az együgyű lesz bölcs, de ha a bölcset oktatják, maga okul belőle. Az igaz szemmel tartja a bűnös házát, és a bűnösöket romlásba dönti. Aki bedugja a fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált. Itt ismét azt látjuk, hogy Isten kiáll a szegények mellett, mintha végig a példabeszédek könyvében. Egy korábbi példabeszédben olvashattuk, hogy aki kölcsönt ad a szegényeknek, az Úrnak ad kölcsön. Ha azonban bedugod a füled a nincstelenek segélykiáltására, Isten azt mondja, hogy ő is bedugja a fülét a te kiáltásodra. A titkon adott ajándék megenyhíti a haragot, és a zsebbe dugott vesztegetés a heves indulatot. Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés. Az értelem útjáról letévedő ember az árnyak gyülekezetébe jut majd. Ínségre jut, aki szeret vigadozni, aki szereti a bort és az olajat, nem gazdagszik meg. Váltságdíj lesz az igazért a bűnös, és a becsületesek helyett a hűtlen. Jobb a puszta földjén lakni, mint a zsémbes és bosszús asszonnyal. Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozója azt. Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál. Behatol a bölcs a hősök városába, és lerombolja megbízhatónak vélt erődjét. Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. Milyen sokszor azt kívánom, hogy bárcsak nem mondtam volna, amit mondtam. Mérgemben vagy könnyelműen, de gyakran úgy visszaszívnám. Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, sok bajtól óvja meg magát. A kevés gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik. A restet megöli vágyakozása, mert nem akar dolgozni kezével. Salamon sokat beszél a lusta emberekről, és itt azt írja, hogy a restet egyszerűen megemészti saját vágyakozása, mert bár vágyik a dolgokra, soha nem szerzi meg azokat, hiszen nem hajlandó dolgozni. Vágyakozik, vágyai azonban nem teljesülnek. Egész nap csak vágyakozik, az igaz pedig ad és nem fukarkodik. A bűnösök áldozata utálatos, és erről már korábban is esett szó ugyanebben a fejezetben, amikor azt olvashattuk, hogy az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot. A bűnösök áldozata utálatos, kivált, ha galád dolgokért hozzák. Aki hazugságot tanúsít, elvész, de aki meggyőződött az ügyről, az mindig beszélhet. Szemtelen képet vág a bűnös ember, a becsületes pedig rendben tartja dolgait. Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az Úrral szemben. Bármivel próbálkozhatunk is, nem tudjuk meghiúsítani Isten munkáját. Készen áll a ló a csatanapján, de az Úr adja a győzelmet. Te kiben bízol, ki véd meg téged? Azt mondhatnád, van fegyvertartási engedélyem. Szörnyű időket élünk. Az Úr azonban azt mondja, akik kardot fognak, kard által vesznek el. Te kiben bízol, hogy megvéd? Készen áll a ló a csatanapján, de igazi biztonságot csak az Úrban találunk. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Ha az Úr nem őrzi az életedet, te hiába őrzöd azt. Jobban jársz, ha azt Istenre bízod. Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jó indulat jobb az ezüstnél és az aranynál. Milyen fontos a jó hírnév. Többet ér a nagy gazdagságnál, a jó indulat pedig jobb az ezüstnél és az aranynál is. Találkozik a gazdag a szegénnyel. Hol? Az Úr szemében, mert mindegyiket az Úr alkotta. Istent nem nyűgözi le a bankszámlád, az Úr szemében mindannyian egyformák vagyunk. Szegények és gazdagok. Bár az igében azt is látom, hogy a szegények bizonyos előnyökkel is rendelkeznek. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. A gazdagság veszélyes kísértés. Az ember hozzászokik, hogy pénzzel oldhat meg problémás helyzeteket és befolyásolhat, manipulálhat másokat, a szegény ember azonban nem küzd ilyen problémákkal. Ne feledjük azonban, hogy az Úr előtt egymás mellett állnak majd a gazdagok és a szegények. Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek és megjárják. Mi látjuk, hogy mit eredményez a bűnös élet, így elrejtőzünk abban, amit Jézus Krisztus számunkra elkészített. Elrejtőzünk az ítélet napja elől. A bűnösök azonban belelépnek és megjárják. Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet. Az előző fejezetben pedig ezt olvastuk, aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál. Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton. Aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ez az igevers számos vitát indított már el. Sokan fájó szívvel tekintenek gyermekeikre, akik lázadnak az Úr ellen, közben pedig azon gondolkodnak, hogyan kerülhetett ennyire távol a gyermekük Istentől. Isten arra kér bennünket, hogy neveljük gyermekünket. Az eredeti héber kifejezés pedig egy rendszeres nevelésre, egy rendszeres tanításra utal. A kérdés azonban, hogy mivé nevelted a gyermekedet? Mi volt az elsődleges célod? Mi az, amit mindennél jobban át akartál adni neki? Lehet, hogy azt akartad, hogy sikeres legyen, vagy azt, hogy boldog legyen, vagy hogy sok tudásra tegyen szert. De ezek pogány célkitűzések, nem keresztény célok. Minden gyermekünk életében azt kéne elsődleges célnak tartanunk, hogy az Úrral járjanak, hogy megtanulják megismerni Istent, őt szolgálni és vele járni. Ezzel nem a tanulás fontosságát szeretném csökkenteni, szerintem nagyszerű, ha valaki tanul és kihasznál minden lehetőséget, amit csak kap, de nem ezt kéne legfőbb célként megjelöljük, hanem azt, hogy a gyermekeink az Úrral járjanak. Én pedig azt mondom, hogy inkább járjanak az Úrral és legyenek iskolázatlanok, egyszerű munkával keresve kenyerüket, mint hogy doktori címet szerezve esetleg agnosztikusok, ateisták vagy istenkáromlók legyenek. A mi gyermekeinknek nem mindegyiknek van diplomája. Be kell vallanom, hogy sajnálom, hogy nem használták ki az összes természetes, Istentől kapott intellektuális adottságukat, és nem jártak egyetemre, de én megtanultam ezt teljesen átadni az Úrnak. Nekem már nem számít, hogy van-e diplomájuk vagy sem, de hálás vagyok, hogy Istennel járnak, mert ez a fontos. Lehet, hogy az egyetemen elferdítették volna a gondolkodásukat, lerombolták volna az értékrendszerüket. Sokkal fontosabb nekem, hogy az úrral járjanak, mint az, hogy doktori címet szerezzenek. Amikor neveled a gyermekedet, tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi az elsődleges célkitűzésed? Ez ugyanis nagyon fontos, mert ha elsődleges célod az, hogy sikeressé tedd a gyermekedet, lehet, hogy célodat sikerül megvalósítani, de az is lehet, hogy egy sikeres hitetlen válik belőle. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgálja a kölcsönadónak. Aki álnokságot vet, bajt arat, és megsemmisül haragjának botja. A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek. Üzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés, megszűnik a peresügy és a gyalázat. Bámulatos, hogy mire képes akár csak egyetlen ócsárló is. Viszályt ellenségeskedést támaszt. Üzd el a csúfolódót. Gyülekezetünkben már több ócsárlót is megkértünk arra, hogy ne jöjjön vissza. Ez a feladat általában segédlelki pásztorunkra, Roményre hárul, aki ezt hatékonyan meg is valósítja. Mindez fontos, hiszen az egészséges szervezet ki tudja lökni magából a káros anyagokat, amikor pedig az elgyengült szervezet erre többé nem képes, akkor közel a halál. Az új szövetségben azt olvassuk, hogy szabaduljunk meg a kovásztól, mert egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Itt pedig azt írja az ige, hogy üzd el a csúfolódót, így sok probléma és viszálykodás megszűnik majd. Aki szereti a szív tisztaságát és jó indulattal beszél, annak barátja a király. Az úr szeme ügyel az ismeretre, a hűtlenek beszédét meghiúsítja. Ezt mondja a rest, oroszlán van odakint, megöl engem a szabadban. Mindig talál okot arra, hogy ne kelljen dolgoznia. Mély verem az idegennő szája, beleesik, akire haragszik az úr. Salamon biztosan látta, hogy milyen hibákat követett el édesapja Dávid, aki nagyon ritkán fegyelmezett, és ennek eredményeképpen fiai fellázadtak ellene. Állítólag volt Dávidnak egy fia, akit soha nem büntetett meg, soha nem vont felelősségre, egyszerűen csak hagyta, hogy azt tegye, amit akar. Az a fiú pedig felnőtt korára meggyűlölte Dávidot, és fellázadt ellene. Absalom szintén fellázadt apja ellen. Dávid ugyanis nem nevelte és nem fegyelmezte a gyermekeit. Sokszor tévesen azt hajtogatjuk, nem akarom veszélybe sodorni a gyermekemmel fenntartott bensőséges kapcsolatot, nem büntetem meg, inkább engedem, hogy azt tegye, ami jól esik. Ez a lazasság, a fegyelmezés hiánya azonban szörnyű következményekkel járhat. A gyermek szívéhez tartozik az ostobasság, de a fenyítőbot kiűzi belőle. Az a gyermek ugyanis, akivel nem foglalkoznak, akit nem nevelnek, a szégyent hoz szülei fejére. Aki elnyomja a nincstelent, hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd ínségre jut. Ezen a ponton változást észlelhetünk a példabeszédekben. Eddig javarészt olyan példabeszédekkel volt dolgunk, amelyek az esetek többségében elkülönülnek egymástól, és önmagukban kerek egészet alkotnak. Néhány esetben két egymást követő példabeszéd alkotott együtt egy egészet. Ettől a ponttól kezdődően azonban változik a példabeszédek szerkezete. Hosszabbak lesznek, két, három vagy négy versből is állhatnak, és hosszasabban taglalnak egy-egy gondolatot. A 17. verstől. Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elmét tudományomra. Mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadod is állandóan ott lesznek. Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked. Már előbb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat, tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások, hogy igaz mondásokkal felelhess annak, aki küldött. Itt láthatjuk, hogy Salamon 5 ige versben megfogalmazza a fő gondolatot. Arra bíztatja fiát, hogy figyeljen szavaira, tartsa meg azokat, és tanuljon meg bízni az Úrban. A következő 2 igevers is összetartozik. Ne rabold ki a szegényt, mivel szegény ő, és ne tipord el a nyomorultat a kapuban, mert az Úr perli perüket és fosztogatóikat megfosztja életüktől. itt ismét láthatjuk, hogy Isten kiáll a szegények mellett. Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát. Ne tartozz azok közé, akik kezet adnak, és adósságért kezességet vállalnak. Miért vegyék el alólad a fekvőhelyedet is, ha nem lesz miből fizetned? Hány ember került már bajba, mert kezességet vállalt másért? Salamon itt erre figyelmeztet. Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki. Ez Mózes 5. könyvében megjelenik a törvényben is. Isten ott megtiltja nekik, hogy elmozdítsák a határokat. A területi határokat Isten jelölte ki. Ne mozdítsd el az ősi határt. Szellemi értelemben a határ irányelveket jelenthet, sajnálatos módon pedig olyan időket élünk, amikor az emberek igenis megpróbálják elmozdítani a szellemi értelemben vett határokat, vagyis Isten igéjének alapvető igazságait. Milyen zűrzavart is okoz, amikor az emberek a kereszténység alapigazságaival kezdenek játszadozni, megkérdőjelezve Isten igéjének tekintélyét, Jézus Krisztus istenségét, és elkezdik mozgatni a határokat. Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsony rangúak szolgálatában. Ha uralkodóval együtt ülsz lenni, jól gondold meg, mi van előtted, mert ha telhetetlen vagy, kést tettél a torkodra. Ne kívánd jó falatjait, mert csalétek az. Ne kezdj el mértéktelenül zabálni a sok finom falat láttán. Amikor tehát egy uralkodóval ülsz az asztalhoz, gondold meg, mi van előtted, ne kívánd jó falatjait, mert vesztedet okozhatod. Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba. Az ige azt mondja, hogy ne a meggazdagodás legyen a legfőbb célotok, de ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Alig szárá tekinteted, már nincs meg, mert gyorsan szárnya támad, az ég felé repül, mint a saskesejű. A következő 3 igevers is összekapcsolódik. Ne edd az irigy ember kenyerét, az angol fordítás szerint pedig ne edd a gonosz tekintetű kenyerét. Nem arról van itt szó, hogy akadnak olyanok, akik gonosz tekintetükkel már-már megátkozhatják a másikat. És arról sem szól ez, hogy valakinek hatalmában áll csúnyán nézni rád, és valamiféleképpen szemével megátkozni téged. Sokkal inkább egy olyan emberről van itt szó, akinek az elméje gonosz, nem pedig a tekintete. És ne kívánd jó falatjait, mert olyan ő, mint aki számolgat magában. Egyél így áll, mondja neked, de nem szívesen. Megvetett falatodat ki fogod hányni, és kedves szavait elvesztegeted. Az ostoba füle hallattára ne beszélj, mert csak megveti okos szavaidat. Ne mozdítsd el az ősi határt, és az árvák mezejére ne menj, mert megváltójuk erős, ő perli majd perüket veled. Más szóval Isten kiáll az árvák mellett, ahogy az özvegyek, illetve a szegények mellett is. Ha tehát te árva vagy, megözvegyült vagy szegény, akkor csodálatos szövetségesed van. Isten szívén viseli sorsodat. Szívledd meg az intést, és hallgass az okos beszédre. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Korábban pedig olvastuk, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. A magyar fordítás hülyen tükrözi a héber eredetit. Valóban arról van szó, hogy a neki megfelelő módon kell neveljük gyermekünket, vagyis tudatosítanunk kell, hogy a gyermekek személyiségükben eltérnek egymástól. Egyes gyermekek esetében használ az elfenekelés, míg mások esetében akármennyi elfenekelésben is részesülnek, nem tudunk hatni rájuk. Meg kell tehát tanuljuk, hogy a gyermekeknek más és más a temperamentuma, és a nevelésünket ahhoz kell igazítanunk, meg kell találnunk a számukra a legmegfelelőbb nevelési módot. Lehet, hogy bizonyos gyermekek esetében ez például egy kedvezmény megvonását jelentheti. Semmiképpen sem a gyermekek verését kívánom itt népszerűsíteni, véleményem szerint a Biblia sem arra ösztönöz bennünket, bár tény, hogy egy-egy gyereknél időnként segíthet az elfenekelés. Néhány évvel ezelőtt, amikor még én is jobban benne voltam, persze sokkal többet is tudtam a gyermeknevelésről. Az első hely, ahol pásztorként szolgáltam, egy aprócska épület volt, egyetlen helyiségből állt. A vasárnapi iskolát is csak úgy tudtuk megoldani, hogy a terem egy részét függönnyel elválasztottuk. Nem volt ideális helyzet, sőt, nagyon nehéz volt, annál is inkább, mert annak a hölgynek, aki a középiskolásokkal foglalkozott, volt egy kislánya, akit soha nem fegyelmezett. Az igéből pedig tudjuk, hogy szégyent hoz szülei fejére az a gyermek, akit nem nevelnek. Mivel a kislányt sohasem fegyelmezték, előfordult, hogy hirtelen elkezdett visítani, és az egész Isten tiszteletet megzavarta. Akkor még nagyon fiatal és tapasztalatlan lelkipásztor voltam, nem volt családom, de amikor a második vasárnapon ismét visítani kezdett a kislány, oda mentem az anyukához, és felajánlottam neki, hogy elviszem a kislányt sétálni. Most már nem ezt tenném, de akkor elfenekeltem a kislányt, amikor tisztes távolságba kerültünk a templomtól, és bizony működött. Nem reklámozom, de működött. Attól a naptól fogva, amikor a kislány újra elkezdett visítni, elég volt csak ránézzek, és már is abba hagyta. Néhány évvel ezelőtt Arizonában egy nyári tábor vezetője voltam, és egy csinos fiatal hölgy, körülbelül 18 éves, odajött hozzám és megkérdezte. Tudja, ki vagyok? Nem, sajnos nem feleltem. Erő bemutatkozott, és a nevéből pedig ráismertem. Aranyos fiatal lány vált belőle. Nem tudom, hogy az elfenekelésnek volt-e hozzá bármi köze, de én azért szeretném azt hinni, hogy az is hozzájárult. Fiam, ha bölcs a szíved, örül az én szívem is. Vigad a bensőm, ha ajkad őszintén szól. A benső esetében itt a veszélyekről van szó, abban az időben ugyanis úgy gondolták, hogy az ember legmélyebb érzéseit nem a szívében éli át, még a Valentin napokon tapasztaltak ellenére sem, hanem lent a gyomor, illetve a has környékén és a belegben. Szerintük ott érez az ember mindent a legerősebben, a legintenzívebben. Itt tehát az apa szól fiához. Ha bölcs vagy és bölcs dolgokat mondasz, kimondhatatlanul örülni fog az én szívem. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és irányíts szíved a helyes útra. Mintha azt mondaná, nézd csak az út végét, gondolj bele, mi lesz a végén, mert egy nap mindennek vége lesz, véget ér ez az élet, akkor pedig meg kell majd állnunk Isten előtt. Ne tarts a bor mellett dőzsölőkkel, se a falánk húsevőkkel, mert a dőzsölő és a falánk elszegényedik, és rongyokba öltöztet a sok alvás. Hallgass apádra, ő nemzett téged, és nevezd meg anyádat, ha megöregszik. Vedd meg és ne add el az igazságot, a bölcsességet, az intést és az értelmet. Vígan örvendezik az igaznak az apja, és aki bölcset nemzett, örül annak. Örüljön apád és anyád, vigadjon, aki szült téged. Add nekem szívedet, fiam, és tarts szemed előtt utaimat. Méverem a paráznanő, és szoros kút az idegen asszony. Úgy leselkedik, mint egy rabló, és szaporítja a hűtlen emberek számát. A következő rész a fejezet végén egy kerek egészet alkot, és rendkívül érdekes. Kinek jaj, kinek fáj, kivel veszekednek, kinek van gondja? Kit vernek véresre hiába? Kinek zavaros a szeme? Azoknak, akik bor mellett mulatnak, és a fűszeres bort kóstolgatni járnak. Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony simán lecsúszik az. A gyöngyözik a pohárban kifejezés egyesek szerint az erjesztésre utal, vagyis miután a bor megerjedt, tanácsosabb inkább elkerülni. Eszerint másfajta boraik is lehettek abban az időben, amelyeket nem erjesztettek. Amikor tehát a bor már gyöngyözik a pohárban, inkább kerüld el. De végül megcsíp, mint a kígyó, megmar, mint a vipera. Szemed zavaros dolgokat lát, te magad pedig össze-vissza beszélsz. Felszabadulsz a gátlások alól, és ostoba dolgokat mondasz, és ostoba dolgokat teszel a bor hatása alatt. És olyan leszel, mint aki tenger közepén fekszik, vagy mint aki az árboc kosárban fekszik. Ütöttek engem, de nem fájt. Vertek, de nem tudtam róla. Csupa kék-zöld folttal ébredsz másnap, de nem emlékszel, hogy honnan szerezted. Amint fölébredek, folytatom, ugyanezt keresem. Ez a leírás az alkoholizmus tragikus következményeit mutatja be. A 24. fejezetben szintén több egymáshoz kapcsolódó példabeszédet látunk. Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni, mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk. Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel. A bölcsesség és az ismeret milyen értékesek is. A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű. Irányítás kell a hadviseléshez, és segítséget jelent a sok tanácsadó. Magas a bolondnak a bölcsesség, ne nyissa ki száját a kapuban. A kapu volt korábban az a hely, ahol ítéletet mondtak. Aki gonosz tettet tervez, azt alattomos embernek hívják. Az alattomos bolondság vétek, és utálják az emberek a csúfolódót. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, vagyis nem segítesz, amikor pedig megtehetnéd, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki a lelkeket őrzi, ismerő, megfizet az embernek cselekedetei szerint. Nem bújhatsz ki a felelősség alól, hiszen úgy is ismeri Isten a szívedet, ismeri minden gondolatodat. Lehet, hogy kifogásokat gyártasz a cselekedeteidre, azt mondod, hogy nem tudtál róla. Isten azonban beléd lát, látja a szívedet, és ő megfizet minden embernek cselekedete szerint. Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek. Tudd meg tehát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek, ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg. Milyen édes is az igazság. Milyen nagyszerű az, amikor egy adott kérdésben bölcsességet kapunk az Úrtól. Olyan édes a bölcsesség a lelkünknek, mint a méz. Ne ólálkodj, te bűnös az igaz lakóhelyénél, ne pusztítsd el nyugvó helyét. Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis föl kell, de a bűnösök elbuknak a bajban. Lehet, hogy elesünk, de hála Istennek újra felkelünk. Sokszor mondtam már, hogy semmi szörnyű sincs abban, ha elesünk, ha csak nem maradunk a földön fekve, hiszen egyikünk sem tökéletes, mindannyian elbukunk, Isten pedig tudja, hogy nem vagyunk tökéletesek. Hiszen tudja, hogy hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Mi azonban általában többet várunk magunktól, mint amennyit Isten vár el tőlünk, sőt, gyakran szigorúbbak is vagyunk magunkhoz, mint Isten. Annyira el tudunk keseredni, amikor elbukunk, Isten azonban nem keseredik el. Ő tudta, hogy el fogunk esni. Mi azonban azért csalódunk ekkorát, mert többet vártunk magunktól, mint Isten. Isten pedig nem ítél el, és nem kárhoztat bennünket, amikor elbukunk, csak az a rossz, ha fekve is maradunk. Isten megért bennünket, és rendkívül türelmes hozzánk. Miközben te is türelmesen tanítgatod gyermekedet járni, tudod, hogy időnként el fog esni. Persze megteszed a tőled telhetőt, hogy a gyermek ne essen el, mégis lesz olyan alkalom a tanulási szakaszban, amikor elesik. A bölcs szülő ilyenkor nem rohan oda fejvesztve, és azt kiáltozza, hogy jól vagy, inkább azt mondja, hogy minden rendben, kicsim, kelj fel, próbáld meg még egyszer. Ha ugyanis téged felzaklat, hogy elesett, és félelmet lát a szemedben, ő is elkezd majd sírni, és elkeseredik. De teljesen más, ha azt mondod. De ügyes vagy, megtettél 5 lépést, mielőtt elestél. Ez csodálatos. Próbáld meg újra. Isten is így módon tanít bennünket járni, és bizony mi is időnként elesünk és elkeseredünk. Isten azonban azt mondja, ne keseredj el, nagyszerű próbálkozás volt. Próbáld meg újra, gyere, megmutatom, hogy hol volt a hiba. Levetted rólam a szemed, a hullámokra néztél, ezért kezdtél el süllyedni. Az Úr tehát lábra állít bennünket, leporol, türelmesen bánik velünk, annyira megértő. Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis föl kell. A következő példabeszéd nem könnyű. Ha elesik az ellenség, ne örülj, és ha elbukik, ne vigadjon a szíved, mert az Úr meglátja, rosszalja és elfordítja haragját róla. Hát ez nem éppen a legjobb motiváció. ne örvendezzünk, ha elbukik az ellenségünk, mert Isten esetleg elfordítja róla haragját. Ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket. Salamon ezt valószínűleg édesapjától vette át, aki a 37. Zsoltárban ezt írta. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre. Majd Salamon így folytatja. Mert nincs jövője a gonosznak, a bűnösök mécsese kialszik. Ne irigyeld tehát a gonoszokat, mert úgyis elpusztulnak. Féljed, fiam, az urat és a királyt, és a felforgatók közé ne keveredj, mert hirtelen támad rájuk a veszedelem, és ki tudja, kettőjüktől milyen pusztítás jön. Ezek is a bölcsek mondásai. Nem jó a személyválogatás a törvénykezésben. Aki igaznak mondja a bűnöst, azt átkozzák a népek, és kárhoztatják a nemzetek. De akik igazságot szolgáltatnak, jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk. Ajkakat csókol az, aki helyes választott. Lásd el kinti tennivalódat, és végezd el mezei munkádat, azután építsd házadat. Ne tanúskodj ok nélkül embertársad ellen, rászednéd-e beszédeddel. Ne mondd, ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele. Megfizetek mindenkinek cselekedete szerint. Ne mondd ezt. Gyermekkoromban mi állandóan ezt hajtogattuk. Add vissza neki ugyanazt, amit veled tett. Isten azonban azt mondja, hogy ne ezt hajtogassuk, mert enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. A 30. verstől a lusta emberről olvashatunk. Elmentem a lusta ember földje mellett, és az esztelen ember szőlője mellett, és láttam, hogy egészen elfette a gyom, és kőkerítése összedőlt. Akik jártak már Izraelben, biztosan emlékeznek a kőfalakra, amelyek a szőlőskerteket körülveszik. Általában kiváló állapotban vannak, a lusta ember kőkerítése azonban összedől. Amikor ezt láttam, elgondolkoztam, elnéztem, és ezt az okulást szereztem. Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint az utonálló, és a szűkölködés, mint a fegyveres ember. Ezt tanulhatjuk a lusta ember példájából. A 25. fejezetben található példabeszédeket Ezékiás király idejében gyűjtötték össze, és Ezékiás írnokai csatolták a példabeszédek könyvéhez. Ezékiás uralkodása országos ébredést hozott. Trónra kerülése előtt az ország elérte mélypontját, uralkodása azonban egy valódi szellemi ébredést eredményezett, és ahogy ezt minden ébredés esetében láthatjuk, újra előtérbe került az emberek életében Isten igéje. Amikor azt látod, hogy az emberek őszintén érdeklődnek Isten igéje iránt, akkor tudhatod, hogy ébredés van, mert az ébredés mindig megújult érdeklődést hoz. Ezékiás írnokai ezért kezdték el felkutatni az írásokat. Megtalálták a 25. fejezetben szereplő példabeszédeket, és a példabeszédek könyvéhez csatolták. Az első vers mindent megmagyaráz. Ezek is Salamon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királyának emberei gyűjtöttek össze. Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. Mennyit elrejtett Isten a bölcsességéből és a hatalmából? A világegyetem titkait elrejtette Isten, de a királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. Az ég magassága, a föld mélysége és a királyok szíve kikutathatatlan. A következő két vers összetartozik. Távolítsd el az ezüstből a salakot, az ötvös edényt készít belőle. Távolítsd el a bűnöst a király elől, és trónját megerősíti az igazság. Tudjuk, hogy eljön az a nap, amikor Isten tűzben próbálja meg cselekedeteinket, és a salakanyagot eltávolítja, amikor ott állunk a király jelenlétében. Azután pedig megalapítja az ő királyságát, ahol igazságban fog uralkodni. A salakanyagokat tehát egytől egyig eltávolítja majd. Ne tetszelegj a király előtt, és az előkelők helyére ne állj, mert jobb, ha azt mondják neked, hogy jöjj előbbre, mintha megaláznak egy előkelő előtt, akit magad is látsz. Jézus is ezt mondta. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb ember is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb! S akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Jézus bizonyos értelemben Salamont idézi. Mert jobb neked, ha azt mondják neked, hogy jöjj előbbre, mint ha megaláznak egy előkelő előtt, akit magad is látsz. Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz, mert mit csinálsz majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít? A magad perét pereld ellenfeleddel, de a más titkát ne fedd föl, mert aki hallja, szidalmaz téged, és rágalmazásod nem vonhatod vissza. A 11-es vers nagyon érzékletesen fogalmaz. Mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Én nem tudom, hogy itt a rendkívül finom golden almáról van-e szó ezüst tányéron, mert az csodálatos látványt nyújtana, de a lényeg az, hogy ilyen a helyén mondott ige. És egyeseknek megvan az az ajándéka, hogy a megfelelő dolgot mondják a megfelelő időben. Lehet, hogy épp rendkívül feszült a helyzet, és akkor jön valaki, a megfelelő dolgot mondja, és hirtelen feloldja a feszültséget, és végre mindenki fellélegezhet. Uram, add meg nekünk ezt az ajándékot, hogy a megfelelő szavakat szólhassuk a megfelelő pillanatban. Nem tudom, hogy miért van az, hogy gyakran annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mit kéne mondanunk, nehezünkre esik azt kimondani. Mennyire furcsa ez. Még a feleségemnek is gyakran nehezemre esik azt mondanom, amit mondanom kéne. Nem tudom megmondani, hogy miért okoz nekem ez nehézséget. Olyan sokszor az egész légkör megváltozna, ha hajlandóak volnánk a megfelelő dolgot mondani. És milyen dicsőséges a helyén mondott ige. Gyakran mégsem mondjuk, pedig mondanunk kéne. Ez azonban nem erény, sőt, valószínűleg inkább gonosz dolog. Engedem elfajulni a helyzetet, pedig egy helyén mondott szóval megállíthatnám. Milyen csalárd is a szívünk. Nem is tudom, hogy hogy van ez, de Isten szeret engem, és ennek nagyon örülök. Néha azonban annyira dühös tudok lenni önmagamra, mert tudom, mit kéne tennem, de mégsem teszem meg. Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs feddése a szófogadó fülnek. Mint a hideg hó aratás idején, olyan a hűséges követ azoknak, akik küldik, mert felüdíti urai lelkét. Felhő és szél eső nélkül, ilyen az, aki meg nem adott ajándékkal dicsekszik. Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri. Ha mézet találsz, egyél, amennyi jól esik, de túl sokat ne egyél, mert kihányod. A következő példabeszéd érdekes. Ritkán tedd lábadat embertársad házába, mert megsokalja és meggyűlöl, amikor csak ott ülsz állandóan, nekik pedig más dolguk is lenne, de te egyszerűen nem mozdulsz. Pörőj, kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamisan tanúskodik embertársa ellen. Mint a rossz fog és a tántorgó láb, olyan lesz a hűtlenek bizakodása a nyomorúság idejében. Mert aki leveti ruháját hideg időben, vagy mint aki ecetet kever lúggal, olyan az, aki rossz kedvű ember előtt dalol. Kevertetek már ecetet szódabikarbónával? Ilyen az, amikor valaki a rossz kedvű ember előtt dalol. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret. Pál ezt idézi a Róma 12:15-ben. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet. Mert parazsat gyűjtesz a fejére, az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. De vajon mit jelenthet ez? Biztos vagyok benne, hogy a parázsgyűjtés nem volt rossz dolog, biztosan az akkori szokásokhoz kapcsolódott. Ha ismernénk őket, megérthetnénk, mit jelent parazsat gyűjteni valakinek a fejére, de szerintem semmiképpen sem jelenthetett gonosz dolgot. Egyesek szerint ez azt jelenti, hogy az ellenséget szégyelni fogja magát, amikor ezt teszed. Más szóval, amikor éhes az ellenséged, te pedig enni adsz neki, amikor pedig szomjas inni adsz neki, arra indítod, hogy elszégyelje magát. Az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. Ne arra gondolj tehát, hogy parazsat gyűjthetsz a fejére, hanem arra, hogy kedves és nagy lelkű légy vele. Az északi szél esőt szül, a suttogó nyelv pedig haragos arcot. Jobb a háztető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Ezzel a példabeszéddel már foglalkoztunk korábban, de az írnokok ide másolták, úgy tűnik, hogy tetszett nekik. Mint hideg víz a tikkadt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír. Fölkavart forrás és romlott vízük út, olyan az igaz, ha a bűnös előtt meginog. Igen sok mézet enni nem jó, hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség? Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma. Itt olyan emberről van szó, aki mindig kikel önmagából. Uram, adj nekünk önuralmat!